kellett volna, rikácsolta Tomasz. Ezerszer is megmondtam, hogy ne bízzunk meg semmivel. Ez egy balfácán. Amihez hozzányúl, elromlik. Csak a bajt hozza ránk.
Ezúttal kivételesen Darlin is egyetértett vele. Valóban megbocsáthatatlan hiba volt éppen Alexet bízni meg a halott eltüntetésével. Törpapa kénytelen volt belátni, hogy mellé fogott. Bár Alex találta meg a halottat, más is részt vehetett volna az eltakarításában.
– Mit csináltál, Alex?
– kérdezte tőle a szakállát simogatva. Alex majdnem sírva fakadt elkeseredésében.
– Én csak megpróbáltam eltüntetni. Először azt gondoltam, a ruháját tüntetem el.
Darlin legszívesebben elhányta volna magát. Szinte látta maga előtt a szörnyű jelenetet, amikor Alex a halottat vetkőzteti.
Miért kellett előbb a ruháját? Azt gondoltam, jobb, ha külön van a ruha és az öreg asszony. Akkor talán soha nem tudják meg, ki volt az.
Törpapa behunyta a szemét.
Nincs törpe, aki eligazodna Alex észjárásán. Vittem a ruhát, folytatta Alex halkan, amikor megláttam őket. Sok-sok sátor van felverve a bokrok elé, és sok-sok ember van körülötte. Egy zseblámpa volt a földön, és az világított.
A lényegre, Alex.
Letettem a ruhákat, és gondoltam, megnézem, mit csinálnak. Észrevettek, és megfogtak, mi?
Alex kussolt, mintha leharapta volna a nyelvét.
Balfácán, mondta Tomasz immár sokatszor. Igazi balfácán. Miért kellett neked leskelődnöd? Most már legalább tudom, kicsodák és mit akarnak.
Mit akarnak? Kérdezte törpapa.
Ásni, mondta Alex.
Ásni?
Álmélkodott mindenki. Hogy ásni? Mit akarnak ásni?
Csontokat, mondta Alex. Azt mondják, hogy régi csontokat akarnak kiásni. Törpapa idegesen a szakállába markolt.
Én megálmodtam,
visította Mrs. Freeman, az igazgatónő.
Én megmondtam, hogy előbb-utóbb elkapnak bennünket.
Törpapa elengedte a szakállát, és indulatosan toppantott egyet.
Nem fognak elkapni. Alex!
Igenis, Mr. Bell?
Hol a halott?
A hűtőben, amiben régen az oroszlánok húsa volt.
Helyes! Egyelőre ott is marad. Készüljetek fel, mert ismét eljönnek hozzánk. Alex, te azt mondod, amit eddig. Hogy úgy találtuk a ruhát, de nem tudjuk kié. Megijedtünk, ezért akartad elásni, vagy vízbe dobni. Meglátjátok, minden rendbe jön.
Nem jött rendbe.
A teli hold előtti utolsó éjszakák. Egész délelőtt ástak. Nem törekedtek tökéletes szakszerűségre, mégis minden erejüket igénybe vette a munka. Este felé holdfáradtan heverésztek a sátraktól körülvett tisztáson. Mrs. Palmer zombori mellett ült, és a tücskök muzsikálását hallgatta. Mintha csak a közelgő telet akarták volna messzire muzsikálni, szakadatlanul szólt a fűben a zenebona. Zombori többször is az asszonyra pillantott. Pamela Palmer most is abban a rövid szárú nadrágocskában volt, amely annyira kislányossá tette a megjelenését. Zöld blúza beleolvadt a fűbe, s Zomborinak az az érzése támadt, hogy Mrs. Palmer egyenesen a fűből nőtt ki. Amikor az asszony összerezzent, Zombori úgy meghökkent tőle, hogy a keze után kapott. – Valami baj van? – Mrs. Palmer nem húzta el a kezét. – Nem tudom – suttogta. – Rossz érzéseim vannak, mint amikor utoljára láttam Billit. Kint ültem a kertben és olvastam. Nem jött oda hozzám, csak elment.
– Nem ment oda magához?
– Az asszony megcsóválta a fejét. – Akkor már nem jött oda. Hogy szépen fejezzem ki magam. Válságban volt a házasságunk. Egy holdfényes estén kapta meg a parancsot az iráni bevetésre. Ott is halt meg a sivatagban. Amikor kifelé ment a kocsijához, én meg ott ültem kezemben a könyvvel, és utána néztem, hol biztos voltam benne, hogy nem látom soha többé. Úgy a hatalmába kerített a rossz érzés, hogy fizikai fájdalmat éreztem tőle.
Most is ilyet érez?
Talán nem annyira, de itt van a torkomban valami. Nem tudok szabadulni tőle. Attól félek, hogy amíg ezekkel az ostoba csontokkal játszadozunk, egy ismeretlen erő kinevet bennünket. Előbb csak kinevet, aztán lesújt ránk.
Majd én vigyázok magára, mondta Zombori.
Csak amikor kimondta, döbbent rá, hogy valójában mit is mondott. És főleg hogyan. Mintha egy 30-as évekbeli filmet nézett volna. Azokban beszéltek ilyen hibbantan a szereplők. Nem akarok nagy balhét, suttogta Mrs. Palmer. Nem akarom elveszíteni a lelkem. Nem akarom, hogy mást akarjak magamból csinálni, mint ami vagyok. Érti?
Zombori megpróbálta megérteni, de nem ment.
Mintha az asszony kódolva beszélt volna, s ő otthon felejtette volna a hozzávaló dekódert.
Attól tartok, nem egészen értem, mondta őszintén.
Az asszony a férfi mellének nyomta a kezét, és hanyat döntötte. Fölé hajolt, és az ajkára tapasztotta az ajkát. Mielőtt Zombori észbe kaphatott volna, már le is vette róla. Felpattant, és a sátra felé indult. Két lépés után megfordult, és Zombori felé suttogta. Nem akarok beleszeretni magába, és nem is fogok.
Lucy Meyernek, az angol tudományos titkárnőjének már percek óta nyomta a fenekét valami. Többször is meg akarta igazgatni maga alatt a kendőjét, amit korábban a fűre terített, de nem tartotta ildomosnak, hogy a fenekével babráljon, miközben Karahan professzor az isztambuli egyetem életének egyik jelentős eseményéről beszélt neki. A jelentős esemény pedig az volt, hogy őt, Ahmed Karahant már 28 éves korában dékánná választották, ami unikum volt a maga nemében. Ilyen fiatalkorban nemhogy a dékánok, de még a sima egyetemi tanárok is ritkák Isztambulban. A vidéki egyetemeken persze más, ott előfordulnak hasonló dolgok, de Isztambul azért Isztambul. Akit ott ennyi idős korában az egyetem első emberének választanak, nem akárki. Karahan néha elhallgatott és elmerengve az egyre növekvő holdat bámulta. Révetek szemei előtt megjelent az a boldog idő, amikor először sétált be dékánként a kapun. Még a portás is megemelte előtte a kalapját, ami nagy szó, mert a portásnál közismerten nincsen nagyobb hatalom egy egyetemen. Lucy Meyer eközben egyre határozottabban a fenekére gondolt, egészen pontosan arra, vajon mi a fene lehet alatta. Remélhetőleg nem Alec Ferguson ejtett el a fűben egy dínócsontot. Mégiscsak kínos lenne, ha a lelőhely rubrikába azt kellene beírniuk, hogy Lucy Meyer tudományos titkáról segge alatt találták. Addig izgett mozgott, amíg végre Karahan is felfigyelt rá. Érdeklődő pillantást vetett Meyer kisasszony keresztbe vetett, kifogástalan lábaira, és kissé terjedelmes, de azért vonzó hátuljára. Akaratlanul is megpödörgette a bajuszát. Eddig még egyetlen expedíciója sem múlt el gáláns kaland nélkül. Itt az ideje, hogy itt is kezdetét vegye valami elegáns kis románc. Mosolygott, és Miss Meyerre villantotta a tekintetét. Mit szólna egy rövidke sétához a bokrok között? Maga is meglepődött az ártatlan kérdés hatásán. Lucy Meyer úgy pattant fel, mintha rugók lökték volna magasba. Jó ötlet, mondta megnyomkodva a fenekét. Igazán remek ötlet. Fél szemével lepislantott a földre. Jókora fenyődoboz rejtőzött a fűben. Járjunk egyet, javasolta Karahan, jelentőség teljesen megköszörülve a torkát. Lucy Meyer annyira megkönnyebbült, hogy később nem is emlékezett vissza rá, igen, mondotta egyáltalán. Amikor a nagy megkönnyebbüléstől visszatért a való világba, már a bokrok között jártak. Karahan belekarolt és a fülébe suttogott. Maga egy bülbül, mondta áradozva. Egy szép szavú bülbül. Miss Meyer meghökkent. Az mi?
A bülbül?
Egy madár. Miss Meyer eltátotta a száját. Milyen madár? Karahan megvakarta a feje búbját.
Hogy milyen madár?
Hát, azt hiszem olyan, mint a fülemüle. Vagy az is. A franc se tudja. Mesebeli madár minden esetre. Miss Meyernek úgy általában kevés érzéke volt a romantikához. Megcsóválta a fejét, és a vonzó, fekete bajuszú professzorra pislogott. Ezt vegyem dicséretnek?
Mit?
Nyelt egyet Karahan.
Hogy madárhoz hasonlít.
Ez nagyon szép hasonlat,